Én megnéztem az időjárás jelentést most itt, tehát csak Nyíregyházára vonatkozóan, de hát talán az is mutatja, hogy itt a nyírségben nem nagyon várható már a következő napokban eső. Még talán egy-két nap is, az sem olyan túl sok. Aztán jön úgy a jó idő, hogy akár 20-24 fokok is. Mit jelenthet ez most a nyírség számára, vagy így ennek a térségnek a számára? Ugye ezt megelőzően, bocsánat, csak még egy mondat, hogy a posztot szerint március 26-áig eltelt úgy 30 nap, hogy nem volt eső. Aztán jött egy kicsi, és akkor most hát milyen kilátásaink lehetnek, vagy a jelenlegi helyzet mit mutat?
Igen, a kilátásokról nehéz beszélni, mert igazából még a meteorológusok is nehezen tudják megmondani. Minden cseppvízre szükség van. Bár néha keveseljük, hogy csak ennyi esett az ország többi részéhez képest, azért ez életmentő, hiszen jóformán 35 nap telt el így a tavasz első részén, amikor semmi mérhető mennyiségű csapadék nem esett. Erős szelek voltak, meleg idő volt, és tényleg már a végén ilyen porviharok voltak a felszántott területeken. Most tényleg egy komoly enyhülést hozott azért ez, amit sokak úgy interpretálnak, hogy eljött a rossz idő. Hát ez az a ritka esemény, amikor évszaknak megfelelő időjárásról beszélhetünk mostanában. Most azért már 10 mm-nél több esett, ami a felső szintben már nagyon nagy jelentőségű, tehát akik akár kertet, kiskertet művelnek otthon, tudják, hogy a száraz homokba akármikor is elvetik, akkor nem fog kikelni semmi. Tehát ez a mezőgazdaság számára egy fontos dolog. Az, hogy a tavalyi aszályos év után a mélyebb rétegekben, tehát a talajvizekben, vagy akár ahol a fák gyökereznek, ott ez lényegi változást okozna, azt sajnos nem mondhatjuk. Úgyhogy reméljük, hogy azért a húsvéti időszakot követő, jelentős felmelegedést követően azért lesznek még itt csapadékok. Vannak azért kedvező fordulatok is, tehát a meteorológiai előrejelzés is még egy héttel ezelőtt nem jelzett ennyi csapadékot, mint ami most van, tehát más nem tudunk tenni, mint reménykedünk, hogy azért az április-május folyamán egy kicsit normálisabb csapadékviszonyok lesznek.
Jó, hát eddig is fontos kérdés volt, sokszor beszélgettünk az időjárásról, főként a csapadék mennyiségéről, meg korábban talán inkább úgy fogalmaztunk, hogy hát a gazdáknak milyen fontos lenne, hogy a tavaszi eső, a májusi eső, aranyatér és a többi. Aztán eljutottunk odáig, hogy meg kellene azt gondolnunk, hogy csak a gazdáknak fontos, hogy legyen eső. És akkor a kérdés az, hogy hogyan jutottunk idáig. Ugye te 25 éve kutatod ezt a térséget, és hát azt megelőzően, meg hát a 19. században ott, vagy azt megelőzően másként nézett ki ez a táj.
Igen, tehát a 25 év is bizonyos szempontból sok időnek tűnik, de szerencsére vannak olyan forrásaink, részletes kutatások még, ha pár száz évvel ezelőtt ilyen tudományos értelemben nem is voltak, de azért vannak olyan leírások és adatok, ami alapján egy egészen más nyírség képe sejlik föl, de nem is csak a nyírségről, hanem az egész környező tájról is beszélhetünk. És sajnos az elmúlt 25 évben tényleg nagyon kritikusra fordult itt az egész táj vízellátása. Tehát ez mindenkinek fontos. Ha csak leegyszerűsítjük arra, hogy mondjuk a gazdáknak mennyire fontos, azért azt mindannyian megérezzük, amikor következő szezonban mondjuk a élelmiszerek ára változik. Tehát egy nagyon aszályos évet nem csak a gazdák, hanem mindenki megérez, akár a pénztárcáján is. A legérzékenyebb indikátora pedig a természet, ami sokan egy ilyen úgymond mellékes dolognak tekintenek, hogy akkor most mi történik a madarakkal, meg mi történik a vadvirágokkal. Sajnos azt kell mondani, hogy ami ezekkel történik, az előbb-utóbb az emberiséggel is meg fog történni.
Érdemes arról még egyáltalán beszélni, hogy mi volt a múltban. Szerintem nagyon kevesen emlékeznek rá, lehet, hogy senki, hogy mit jelent az, hogy csikászat, lenés, kenderáztatás, meg ilyesmi.
Érdemes azért is, mert szerencsére most azért már országszerte egyre több kezdeményezés van azzal kapcsolatban, hogy a vizeket megőrizzük, a vizeket pótoljuk, és ezek a kezdeményezések csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha az adott táj sajátosságaihoz alkalmazkodnak. Egészen más lehetőségei vannak a vízmegőrzésnek, vagy a vízpótlásnak, mondjuk egy ártéren, egy dombvidéken, vagy éppen a a nyírségben. Ezért, ha például most a nyírségről beszélünk, ott nem tudunk például olyan árasztásokat elérni folyóvízből, mint ami mondjuk Szatmárberekben vagy Rétközben lehetséges lenne, vagy teljesen mások a lehetőségek, mint egy hegy- és dombvidéken, és ez a vízgazdálkodáson kívül minden más a tájat érintő gazdálkodási formát is érint. Ezért, amikor előveszük a régi dokumentumokat a nyírség korabeli, tehát még a vízrendezéseket, akár megelőző állapotáról, az irányt mutathat abban is, hogy ebben a tájban milyen módszereink lehetnek, vagy milyen lehetőségeink a vizek megőrzéséhez. A nyírség, mint jól tudjuk, egy a környező ártéri térszintekből kiemelkedő terület, változatos domborzattal, tehát itt nem a föltengersík vidékéről van szó, hanem 10-20-30 méter magas buckákkal és buckaközi völgyekkel tagolt tájról. Itt a vizek egyedüli természetes forrása az a csapadék, amivel azért látjuk, hogy egyre szűkösebben vagyunk. A vízgazdálkodási hálózatunk pedig annak idején arra épült ki, hogy a vizeket elvezesse. És mind a mai napig elsődlegesen ez a funkciójuk. Arra a nyírségben gyakorlatilag nincs természetes lehetőség, hogy máshonnan szerezzünk vizet, mint ami itt csapadékként képződik, és 100-200 évvel ezelőtt ezekkel a vizekkel nagyon változatos módon voltak képesek együtt élni az emberek.
Azon gondolkodtam most közben, hogy de hiszen hát itt a Tisza, ahonnan lehet hallani, hogy szántóföldeket árasztanak el, aminek vizéből szántóföldeket árasztanak el.
Így van, ez egy nagyon fontos lehetőség az ártéri területeken, tehát Szatmárban, Berekben, Rétközben, vagy az alsó Szabolcsi ártéren. Ott nagyon fontos lenne megoldani, hogy a esetleges árhullámok esetén a megjelenő vizet kivezessük az ártérre. A nyírség sajnos gravitációs okokból, mivel a víz fölfelé nem folyik, ebben közvetlenül nem tud részesülni. De az ártéri területeken tényleg ennek a rendszerét érdemes kidolgozni, bár sajnos azt látjuk, hogy az árhullámok is egyre ritkábbak és egyre alacsonyabbak, tehát már tavasszal sem tapasztaljuk hóvadás után, hogy lenne elegendő víz a Tiszában. Ugye a megelőző télen gyakorlatilag nem halmozódott föl érdemi hó a Tisza vízgyűjtőjén. A most mögöttünk álló tél ennél egy kicsit szerencsésebb volt, tehát volt úgynevezett hóvízkészlet, azonban ez is olyan szép lassan csordogált le, hogy nem lehetett kiereszteni az ártérre. Én személyesen mondjuk 2 héttel ezelőtt jártam a Bereg bizonyos részein, és ott is mindenki van száradva. Vannak természetesen tervek arra, hogy szivattyús módszerrel emeljünk ki a Tiszából vizet. Helyenként már működik is, tehát úgymond zöld módon, tehát például naperőműves rendszerekkel lehet vizet juttatni az ártérbe. Ez is egy fontos módszer, de sajnos azt kell látnunk, hogy a Tisza vize is véges. Tehát például azok a tervek, hogy a nyírséget is szivattyús rendszerrel a Tiszából lássuk el vízzel, azok nagyon, hát egyrészt nagyon komoly beruházást igényelnek, másrészt a Tisza vizének korlátossága miatt sem biztos, hogy erre alapvetően lehetne támaszkodni. De hogy egy kicsit pozitívabb kicsengése legyen, azért a lokális csapadékviszonyok is nagyon jól megváltoztathatók azzal, aminek a nyírségre is lehet kihatása. Ha például a Szatmárberekben, Rétközben, tehát a minket körülölelő ártereken megoldott lenne, és sok vizet tudnánk kijuttatni természetes módon, akkor itt már a lokális páraképződés és a táji klíma úgy meg tudna változni, hogy jelentősen gyakrabban és bőségesebben alakulnának ki csapadékgócok. Ez elsősorban ugye a nyári időszak, tehát tavaszvégi nyári időszak zápor és hasonló képződéseiben lehet fontos. És ha nem is érintenék közvetlenül a nyírséget egy ilyen Tiszából való vízpótlás, ha a környező tájban ezt megoldjuk, az már a nyírségre is egy sokkal kedvezőbb hatást gyakorolna. Párásabb lenne a levegő, több lehetne a csapadék.
Milyen érdekes ez, hogy a környezetet kellene, ugye, ahogyan említetted, megváltoztatni, vagy jobbítani, és akkor nekünk is jobb lenne, a nyírségben is jobb lenne. Még az jutott eszembe, hogy azt is hallom, hogy sokan kutakat fúrnak, és azzal öntözik a hát szántóföldi növényeket is mindenképpen, és egyéb növényeket is. Ennek van létjogosultsága, ezt lehet a végtelenségig csinálni? Nyilván nem.
Nyilván van valamiféle létjogosultsága, tehát kutakat mióta ember van és gazdálkodik, azóta ásnak. Hát ennek a szabályozatlansága, átláthatatlansága egy komoly probléma, tehát Magyarországon gyakorlatilag nincs, nem is tudjuk nagyon mérni a hatását annak, hogy a kutakból való vízkivétel milyen hatással van a mélyebb rétegekben levő felszín alatti vizekre. Ezek a vízrétegek érzékenyek, és annyit tudunk róluk, hogy csökkenőben vannak. Minőségük is változó, hiszen minden talajba jutó vagy vizekbe jutó szennyeződés előbb-utóbb eljut ezekbe a felszín alatti vizekbe. Nem lehet nyilván végtelenségig használni őket, és ez már gyakorlatilag rámutat arra a problémára, hogy az egész gazdálkodásunk arra állt rá, abban az időszakban alakult ki, és annak alapján látjuk a jövőt, hogy régen mi volt, amikor bőséges vizek voltak. Sajnos, vagy nem sajnos, a körülmények megváltozása és a vízhiány arra mutat rá, hogy alkalmazkodnunk kell. Tehát ha csak a mezőgazdaságra gondolunk, vagy akár az erdőgazdálkodásra, olyan kultúrákat kell jövőben egyre inkább termeszteni, amik kevésbé vízigényesek.
Egy nagyon fontos kérdést hagytam a végére, mert szerintem nem lehet megkerülni, hogy rendben van, hogy olyan növények legyenek, amelyeknek kevesebb a vízigénye, ezt még akár meg is lehet valósítani, de hogyha ipari létesítmények kérik a nagy mennyiségű vizet, akkor azt hogyan lehet kivitelezni?
Ha nagyon sarkosan fogalmazok, akkor az ilyenekre nemet kell mondani. Itt Magyarországon ez nagyon aktuális, hiszen olyan iparágak, és itt elsősorban az akkumulátor üzemágra gondolok, települnek be, kezdik meg működésüket, és még mindig vannak tervezés alatt, amik rendkívüli módon vízigényesek. És sajnos a többi időkben egyre inkább napvilágra kerülő dokumentumok alapján a szennyezéssel kapcsolatban sem érezhetjük magunkat teljesen biztonságban. Szóval igazából olyan iparágakat, amiknek a vízigénye biztonsággal nem kielégíthető, vagy esetleg más fontos ágazatokról, vagy akár a lakosságoktól von el vizet. Olyat hiba Magyarországon, főleg az olyan térségekbe tervezni, ahol nagyon nehezen megoldható a víz utánpótlás. Ugye Nyíregyházán is terveznek ilyen típusú beruházásokat. Sok mindent hallunk a vízigényük kielégítéséről, de nem teljesen ellentmondásmentesek ezek az információk. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne észszerűen ipart fejleszteni, illetve természetesen vannak olyan módszerek, amikkel ezek a vízigények csökkenthetők, például a elhasznált vizek visszaforgatása, a tisztítás. Ezek mind plusz költségeket jelentenek, tehát ha egy normális költség-haszon elemzést végzünk, akkor az ilyen vízigényesebb iparágakat olyan tájegységekbe érdemes tervezni, ahol ez sokkal egyszerűbben megoldható. Akár ugyanúgy, mint a mezőgazdaság esetében, alkalmazkodó módon kell ezeket a dolgokat megtervezni, és ahogy olyan helyen termesztünk szárazságtűrő növényeket, vagy vízigényes növényeket, ahol van víz, vagy nincs víz, az iparnál is hasonló módon lenne szerencsés eljárni.
Hát igen, de ha már megépült valami, azt nem azért csinálják, hogy utána bezárják, vagy lebontsák. Tehát akkor mi lehet a megoldás?
Ennek a megválaszolása az már kicsit túlmutat az én kompetenciámon. Tehát én csak azt javasolnám, hogy minden további hasonló beruházást, ami még nem épült meg, vagy még nem épült a tervezésnek olyan fázisába, újra kell értékelni. A meglévők esetében igazából azt kell mondanom, hogy már nagyon sok közpénzzel támogattuk ezeknek a megépítését. Üzleti alapon, ha mondjuk meg kéne venniük ezt a vizet ezeknek a cégeknek, és azt az árat kifizetni, ami a tényleges ára ezeknek, piaci alapon nem lennének működőképesek. Én azt mondom, hogy tényleg ki kell számolni az árát annak, hogy ténylegesen mennyibe kerül ez a víz, milyen kockázatokat rejt ezeknek a hiánya, és akkor innentől kezdve minden további beruházót ezekkel a számokkal szembesíteni, és akkor eldöntik, hogy hát valószínűleg ez itt nem éri meg. Ez egy kicsit naív elképzelés egy biológus részéről, és lehet, hogy úgymond abban a világban, ahol ezek a döntések születnek, ott ez komolytalannak hangzik. Nem tudok megoldást mondani, a megoldás az már nem szakmai szinteken van.
Milyen lehetőségeink vannak a vízpótlásra? Hát az egyszerű háztartásban mindig elmondjuk, hogy tartsuk meg az esővizet, edényeket helyezzünk el. A szántóföldekre biztos, hogy kevés de mégis tehetünk-e valamit?
Nagyon sokféle szinten tehetünk valamit, akár a személyes környezetünkben, ahol mi döntjük el, hogy mi és hogyan történjen, tehát akár egy kis kertben, egy házudvarában, de azt lehet mondani, hogy akár már országos és ágazati szinteken is vannak kezdeményezések. Ha ebből a magasabb horizontból indulunk, azért már a vízügyi ágazat is egyre inkább azon dolgozik, hogy a vizeket ne feltétlenül elvezesse, hanem megőrizze. Ettől az évtől kezdve már olyan támogatási rendszerek vannak, amik a korábban úgymond belvizesnek tekintett területeken is támogatják a vízmegőrzést, tehát korábbi támogatási rendszer inkább afelé ösztökélte a gazdálkodókat, hogy mindent szántsanak be, hiszen ami még műveletlen terület maradt mondjuk belvíz miatt, az kieshet a támogatásból. Most ez egy nagyon fontos előrelépés, hogy úgymond nagyon leegyszerűsítve arra is jár támogatás, hogyha valaki egy területének egy olyan részén, ahol megáll a víz, ezt célzottan vízmegőrzésre használja, és nem szántja be, nem vezeti le róla a vizet. Ez már egy nagyon fontos előrelépés, illetve olyan kezdeményezések is vannak, amik a vizet elvezető csatornák egyes szakaszainak lezárásával, vagy olyan típusú vizes műtárgyak beépítésével csökkenti a víz elvezetését. Ez a csatornák tágabb környezetében is nagyon jelentősen lecsökkenti a víz elvezetését. Ugye gyakran úgy gondolkodunk, hogy a vizek a nagy nyílt vízű tározókban őrizhetők meg. Valójában a legnagyobb vízmegőrző potenciál az magában a talajban van, ami rengeteg vizet tud tárolni. Ha a csatornák vízelvezetését korlátozzuk, akkor a talajban is sokkal több víz marad, és természetesen a vizes élőhelyeken is. A napokban szerepelt a hírekben, hogy Nyíregyháza környékén Orosz Úrbéresi tározó néven egy nagyobb víztározó épülne, ami szintén ebbe az irányba mutat, hogy azok a vizek, amik innen a Lúnyai főcsatornában és a Tiszába folyanak, egy újabb tározóban legyenek felfogva. Mondom, a tározók látványosak és nagy vizet tudnak tározni, tehát ez csak egy kiegészítő lehet amellett, hogy helyben lokálisan megőrizzük a vizeket. Ami pedig akár a személyes környezetünket érinti, vagy akár települési hatáskör, rengeteg problémát jelent, minden oldalról az utóbbi évtizedekben nagyon elharapózott a közterületek, a lakott területek, vagy akár az udvaroknak a leburkolása, a térkő mánia. Ugye ezek olyan felületek, ahol a víz nem tud beszivárogni, és ilyenkor tapasztaljuk azt, hogy mondjuk egy nagyobb zápor esetén Nyíregyháza utait, pincéket, alacsonyabban fekvő területeket elönt a víz, mert egész egyszerűen ezeken a területeken összefolyik az, ami a burkolt területeken van, és innentől kezdve mindenki azért ágál, hogy ezeket minél gyorsabban vezessük le. Nagyon fontos lenne ezeknek a leburkolt területeknek a úgymond rekonstrukciója, tehát a gyepek, parkok, zöld területek, vagy akár a saját udvarok területén olyan megoldásokat találni, ami képes arra, hogy a víz a talajba szivárogjon be, ne pedig összefolyjon.
Itt hadd kérdezzem meg, hogy akkor a füvesítés ellen miért ágálnak mégis sokszor? Tehát a füvesítés és a gyep nem ugyanaz, nyilván tudjuk, de a fű között is le tud szivárogni a víz, azzal mi a probléma? De
én nem érzem ezt problémának, tehát én nem is igazán értem az ilyen hangokat. Nyilván egy városban nem teljesen természetes gyepekről beszélünk, de vagy nagyon ritkán, de ott is egy zöld terület, az rengeteget jelent a vízháztartás szempontjából, nem is csak a vízháztartás, hanem akár ha nyári rekkenő időben sokkal kevésbé melegszik fel a gyeppel borított, füvel borított talaj, mint a kővel borított talaj. Tehát igazából semmi nem szól a füvesítés ellen, sőt a fásítást is hasonlóképpen támogatni kellene. Hát most Nyíregyháza környékén, akár az ipari területeket tekintjük, ott is iszonyatos nagy területek kerülnek leburkolásra, és az ott összefolyó vizekkel is valamit kezdeni kell. Nyilván ez nagyon sokszor nem az ember személyes döntése, hogy mi történik mondjuk egy városban, de például az, hogy a saját udvaron mi történjen, döbbenetes látni, hogy a újabb építésű házaknál ez a burkolás, vagy ami ízlés dolgában talán még szörnyűbb a műfű használata, milyen méreteket öltött. Egy apróságot tennék ide végére, ami nyilván nem egy tájszintű megoldás, de sokszor beszélünk itt a műsorban a téli madáretetésről. Most hívnám fel a figyelmet a madáritatás jelentőségére. Főleg ebben az aszályos tavaszban, azért nekem is van itt kint az ablak előtt egy nagyobb lábos elhelyezve madáritatónak. Hát rengeteg madár, tehát napi szinten több tucat madár használja ivásra, fürdésre. Úgyhogy ha csak ennyit teszünk, hogy rendszeresen és naponta cserélt vizet teszünk ki az udvarba a madarak számára, már ez is egy kis lépés, és nagyon jó szemlélet formáló, hiszen az embernek a szürke hétköznapjait is feldobja, hogyha ott olyan madarakat lát maga előtt, akik legalább a száraz időben is jól érzik magukat.
Már csak az a kérdés, hogy hova tudjuk elhelyezni biztonságosan, hogy mondjuk a macskák ne érjék el.
Ez egy nagyon fontos kérdés, ha van macska a közelben, akkor mindenképpen olyan magasságban érdemes ezt az itatót eltenni, ahol a macska nem tud felugorni, vagy egy környező fák vagy bokrok árnyékából nem tudunk hirtelen lecsapni. Tehát érdemes olyan helyre elhelyezni egy madáritatót, mondjuk egy fél-egy méter magasságban, bokroktól, fáktól egy kicsit távolabb, de azért fontos, hogy egy 4-5 méter távolságban azért legyenek fák, bokrok, hiszen egy fürdés után a madarak még szárítkoznak, addig biztonságban tudják érezni magukat.